Egy szerintem évtizedes, vagy több évtizedes álmom valósult meg akkor, amikor sikerült eljutnom Árlava. Nekem Van Gogh mesternek azon művei, ami az Áli kávéházakat ábrázolják, azok, akik besültek tinédzser koromba. És mikor megtudtam, hogy ez egy létező hely a Földön, tehát hogy van ilyen hely, hogy Árla, és az teli van ilyen napraforgókkal, egy adott időszakban az évben, akkor szerettem volna eljutni oda egyszer, és aztán sikerült is. Hát amikor eladja az ember ugye az olasz-francia határt, meg már Monte Carlón is túl van, és halad lefelé, Aix-en-Provence felé, akkor útba esik ám. Ez a dél-francia kisváros Arles, úgy amúgy egy elég álmos hely. De van egy középkori belváros része, plusz egy római amfiteátrum. És a római amfiteátrum elég jó állapotban megmaradt, és nem kell olyan sokat sorba állni, mint Rómában, hogyha a Kolosseumot szeretnéd megnézni, vagy Splitben. Mondjuk a Splitinél semmit sem kell szerintem. Ott párszor voltam, de ott még egyszer sem kellett talán sorba állnom.
Split?
Igen.
Nem a...
De hogy Split?
Nem Split,
buta
hanem az isztriai félsziget, vagy a Pula.
Pula. Igen, tehát a pulai amfiteátrumban. És nagyon szép, és ott persze a kávéház, ahol megszületett a mestermű, azt is, de úgy amúgy ennyi ez a város. És akkor majd te elmondod, hogy szerinted miért lőtte ki magának egy filantróp svájci hölgy, aki teli van zsével, mert egy gyógyszertárnak.
Gyógyszertárnak.
Hát egy elég nagy gyógyszertárnak, a Roche nevű gyógyszeripari
viszonylag cégnek. Globális igen. Gyógyszertár hálózat.
Hát ez nem az, mint a patikák. Szóval, hogy miért gondolta azt, hogy Arlban kezdi el azt, amit?
Nem is tudtam, hogy voltál Árban. Átküldted ezt a cikket, hogy ez mennyire érdekes, de nem derült ki, hogy nem volt mellé három szenvedélyes sor arról, hogy egyik kedvenc városom. Ezt nem tudtam.
Hát nem is az, hogy kedvenc, hanem pont a képzőművészet ugye meghatározó. És most a Game of Thrones helyszíneit járják az emberek. Amikor én gyerek voltam, vagy fiatalabb, akkor az volt a divat, hogy azokat a festményeket szeretted volna megnézni, ahol megszülettek, vagy amik inspiráltak egyet-egyet. És amikor ráakadtam arra a cikkre, ami különbözően a nünükénk, az építészet és a fenntartható fejlődés, akkor ott olvastam, hogy ennek a városnak bizonyos helyszínein, régi raktárakban, gyárépületekben ennek a hölgynek a hagyhatós segítségével magyarul adja a zsét, olyan művészeti projektek valósulhatnak meg, amelyek közé tartozónak gondolja ezt a fenntartható épületek projektet, ami arról szól, hogy a már meglévő alapanyagokat, vagy az olyanokat, amik fent maradnak az építkezésekről, mint a salak, vagy amikor megvan a szüret, és a napraforgóból a mulcs megmarad, azokat hogyan, vagy a sót, mert vannak sólepárlók is arra felé, hogyan lehet hasznosítani, és hogyan lehet építészetileg is lakható épületeket létrehozni, mert hogy azt gondolják, hogy ennek lehetne ismét reneszánsza, ennek a gondolkodásnak, teszem hozzá gyorsan, hogy azokat az építőelepen alapanyagokat, anyagokat használják fel, ami különben is az adott helyszín, akár Magyarország is lehet erre példa.
De van is Magyarországon erre példa. Most eszembe jutott, hogy a Kékben, a Kortárs Építészeti Központban szerintem tavaly ősszel volt egy bemutató sorozat, tudod, ezek a pecsakucsa-szerű.
Az mi az?
Pecsakucsa, az egy, azt hiszem, hogy egy japán előadói formátum, nagyon kötött, hogy egy-egy kép, amit vetítesz, egy-egy dia, vagy fotó, arra csak pár másodpercnyi időd van. Ettől a prezentációk nagyon tömörek, és nincs az, hogy valaki 59. perce beszél ugyanarról a fekete-fehér képről, és már mindenki elaludt az első sortól hátrafele, hanem van egy ilyen dinamikus zajlása a dolognak, és ott ilyen Balaton-felvidéki úgynevezett jó gyakorlatokat mutattak be, és nagyon sok építészeti projekt volt, és nagyon soknál pont ez volt a szemlélet, hogy ott a semmiből, a meglévő dolgokból a más építkezéseken megmaradt és használhatatlannak, vagy fölöslegesnek tűnő alapanyagokból hogyan újítottak föl házakat, ezeknek milyen közösségi funkciói lettek. Tehát, hogy ez tök létezik, ez a Guardian cikk, amit átküldtél, ebbe fantasztikusan néz ki ez az épület, tehát ez tényleg ilyen ultra-ultra csodálatos esztétikájú luxi dolgok, de tényleg érdekes, hogy az egésznek a lényeg az pont minden, ami nem luxi, hanem a maradék, az eleve ott lévő, ahogy csinálták régen, hogy használták régen.
És az az előnye van a mai társadalomnak, meg az emberiségnek, hogy egy csomó technológiát, meg szerszámot, meg tudást halmoztunk már fel, amivel sokkal gyorsabban és hatékonyabban tudjuk, vagy tudnánk ezeket a lakóingatlanokat létrehozni.
A cég párhuzamba hozza ezt a fajta építészeti szemléletet, meg ökotudatosságot egy nagyon látványos Frank Gehry nemzetközi sztár építész által Arles külvárosába tervezett ingatlannal. A Frank Gehry az akkor lett igazán nagy név, amikor volt egy ilyen múzeum építészeti boom, szerintem a 90-es évek vége.
Jól emlékszem arra a boomra.
Bilbaóba csinálta
a
Frank
Gehry.
Igen. Tehát olyan épületeket, amik tényleg 5 perc alatt ilyen ikonikussá váltak, és nagyon, nagyon jól feltettek egy-egy várost, nem is csak a turisztikai, hanem inkább ilyen kulturális turisztikai térképre, meg egy-egy múzeumnak adtak egy ilyen nagyon látványos külsőt. És ahogy ez lenni szokott ezekkel a trendekkel, hogy utána lesznek ilyen kritikaibb vizsgálatai, jó-e, kell-e, fenntartható-e. Én emlékszem, lehet, hogy neked is meséltem, amikor Párizsba voltam 4 évvel ezelőtt, és a Fondation Louis Vuitton, ami egy tök menő kiállító hely, és nagyon látványos épület, és amikor ott járkáltam benne, folyamatosan az volt az érzésem, hogy tele van abszolút használhatatlan terekkel, mert ahhoz, hogy kívülről ennyire jól nézzen ki, belül megképződnek ilyen értelmetlen zárványok és lukak, tehát hogy nem kell nagyon járatosnak lenned az építészet kérdéseibe, hogy azt érzékelt, hogy ez valahogy úgy nem annyira funkcionál. Na, de Arles pedig pont bejött nekem egy múlt heti beszélgetésembe arról, hogy hogy néz ki a fotó a képzőművészeti piacon, mitől kerül valami annyiba, amennyibe, és ilyen stratégiákról beszélgetünk, hogy hogyan lehet nagyon-nagyon jó magyar fotósokat úgy elkezdeni a világba vinni, és nemzetközi gyűjteményekbe, magángyűjtőköz intézményekhez eljuttatni. És kiderült, hogy az Arles-ban minden július elején megvalósuló fotófesztivál, az például kulcsfontosságú, tehát hogy őrület, hogy mennyi minden kulturális energia sűrűsödik abban az egy általad kicsit álmosnak mondott dél-francia városkában.
Amikor utoljára arra voltam, az még álmos volt, most Janelle Monáé következik, aki a Lipstick Lover című dalát fogja így nekünk elénekelni, hát ő egy nagyon érdekes személyiség. Énekes nőként ismerte meg a világ egy része, aztán egyre többször játszik mozifilmekben, legutoljára az Üveghagyma, azt hiszem az volt a címe, amit a James Bond emberrel közösen forgattak, és ott játszotta a női főszerepet, úgy amúgy az ő hitvallása, hát nézzenek utána a kedves hallgatók, megéri. Janelle Monáé új lemeze pedig az Age of Pleasure. Igen, erről kéne szólni az életünknek, hogy élvezzük lazán. Ez az a popzene, ami, mint az műsor elején mondtam, hogy ez most egy ilyen adás, a popzenei, a Janelle Monáé legújabb dala is az, Lipstick Lover.